Jó napot kívánok, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Az első helyszín Madagaszkár. Mihály Balázs eddig kisebb-nagyobb megszakításokkal 30 esztendőt töltött külföldön, döntően Afrikában. Nevéhez fűződik a fekete kontinenssel foglalkozó több könyv, illetve a Korán egyik magyar fordítása. Nem mellesleg 1986-ban Kairóban az Al-Azhar Egyetemen Sheikhnek kiáltották ki, azóta viseli ezt a címet. Telefonon kapcsoljuk Münchenben Cserháti Ferenc püspököt, aki 33 éve költözött a bajor fővárosba. Jelenleg ő a migráns nyugati magyarság püspöke. A stúdióban szakértő vendégem Szerdahelyi Csongora, Ferences sajtóközpont vezetője. Első hallásra talán meglepő, hogy több keresztény kell útra, mint muzulmán a világban. Mi lehet vajon az oka annak, hogy a keresztények mobilisabbak, mint a muzulmán emberek? Mihály Balázs?
Hogyha az iszlám világot nézzük, így en bloc, azért ott sokkal nehezebb az utazás. Sokkal nehezebb adminisztratíve elintézni, hogy valaki egyik országból a másikba menjen. Sokkal nehezebb hozzájutni egy egyszerű útlevélhez. És ha már útlevelünk van, akkor meg sokkal nehezebb abba vízumot kapni.
Ön Madagaszkárra mikor és miért költözött? Ön muzulmán hitű, viszont Madagaszkáron 7%?
Hát nagyon kevés a muzulmán, de...
Vagyis nem egy klasszikus muzulmán ország.
Én nem madagaszkárinak, hanem afrikainak vallom magam. Éltem Zimbabvében, Gánában, Maliban, de Madagaszkáron csupán egy éve élek. Itt hallatlan tolerancia van. Rengeteg nép él együtt, rengeteg kultúrával, tehát kezdve az 1000 évvel ezelőtti polinéziai, indonéz populációval, akik utána nyilván rabszolgakereskedelemmel foglalkoztak, hozták az afrikaiakat, nyilván az afrikaiak hozták a saját kultúrájukat, majd az arabok is hozzájárultak a keveredéshez, hiszen kiváló adottság volt a sziget ahhoz, hogy kalóztanyákat hozzanak létre. A mai egyveleg ez ezeknek a keveréke, és vallások, etnikumok együtt békében nagyon szépen megférnek. Na, ez egy nagyon erős vonzó hatás, amivel én találkoztam.
Azt hiszem, hogy szét kell választani az indokokat, hogy miért hagyják el szülőföldjüket.
Szerdahelyi Csongora, Ferences sajtóközpont vezetője.
Gondolom, hogy jelenleg a nagy része az elvándorlóknak, világnépességének 3-5%-a az, aki más országban él, mint ahol született, a nagy része keresztény. Most vannak, akik gazdasági okokból kelnek útra, és még ma is vannak sajnos, akik a vallásszabadság, személyes vallásgyakorlásuk biztosítása érdekében jelenleg a legtöbb vallási okból elvándorló is keresztény. Püspök úr?
Megmerem kockáztatni, hogy a legtöbb migráció hátterében politikai okok találhatók. Másodszorban pedig gazdasági motiváció. Ehhez hozzájárultak természetesen a modern kornak a technikai eszközei is. Ilyen értelemben a világ egy kicsit leszűkült, és valóban közeledünk ahhoz, amikor egységes nagy családnak fogjuk fel az egész világot. De például a külföldön tanuló egyetemistáknak a száma az elmúlt 10 évben megduplázódott, és a következő 10 évben körülbelül 7 millióra fog emelkedni ez a szám. És új fejlemény, hogy eddig általában a nyugati világban kerestek az egyetemisták tanulási lehetőséget, ma pedig előfordul az, hogy Hongkongba tanulnak, vagy akár Tokióba.
De nem is kell a fejlettebb részére menni Kelet-Ázsiának, Pekingbe is már nagyon sokan vágynak.
Pontosan. És de az arab világban is.
Hadd kérdezzek egy személyes kérdést, püspök úr. Ön is migráns. Hogyan került Münchenbe?
Hát már 33 éve Münchenben élek. A Ceausescu diktatúra idején éltem Erdélyben, Máramarosszigeten, és onnan jöttem külföldre. És magam is, mint tanuló kezdtem, tehát azonnal beiratkoztam az egyetemre, hogy megismerjem ezt a világot, amelyikbe belekerültem. De ennek is valamiképpen politikai motivációja volt, hiszen hogyha nekem ott a lehetőségek megvannak, akkor sohasem hagyom el a szülőföldemet, amelyhez mai napig is ragaszkodom.
Akkor most Mihály Balázshoz fordulok. Említettük a politikai, illetve a vallási okokból való elvándorlást. Ugye Magyarországon él az a sztereotípia, hogy a muzulmán az arab, holott a legnépesebb muzulmán ország az éppenséggel Indonézia, 245 millió ember él ott. A második Pakisztán, a harmadik pedig India.
Vissza egy kicsit a migrációs okokhoz. Teljesen egyetértek a püspök úrral abban, hogy politikai és gazdasági okok vezetnek a migráció kiváltásába. Viszont Afrikában emellett harmadikként említeném a környezeti okokat, a szárazságot, a éhínséget. Ott egy olyan erős elszegényedési folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy egyszerűen a jobb megélhetés nem egyszerűen csak gazdasági, hanem az életfeltétel.
Vagyis nem jobb megélhetés, hanem egyszerűen a túlélés.
Egyszerűen
talán.
A túlélés, hogy legyen.
Ezt mindenképpen meg tudom erősíteni.
Mondjuk Madagaszkár akkor egy ilyen üdeszín volt? A szomszédjában él afrikai migráns? Élhet egyáltalán?
Politikai szempontból nem egy csúcs, ugyanis ott egyik politikai válság váltja a másikat, viszont környezeti szempontból mindenképpen. Madagaszkáron, aki odajön, az azért jön, megkövezik, tehát magyarán ott sok a drága kő, és akkor ott összeszedi, és elmegy, eladja, stb. Főleg ez okozza ott a vándorlást, és elég tömeges, és hogyha már India szóba került, és Pakisztán, ők is szép számmal jelentkeznek. Viszont India és Pakisztán esetét külön venném az afrikai példától, mert ma ugye Kína és India nagyhatalom. És ez a két nagyhatalom Afrikában jelentősen ott van. Olyannyira, hogy mi fehérek nem vagyunk ott annyira, amennyire ők.
Nigériában például a kínaiak építik a kőolajvezetékeket, és mondjuk az afrikai bankrendszer 95%-ban a kínaiak által létrehozott mechanizmus.
És valójában Kína és India párharcának vagyunk a tanúi, és a helyiek ott már labdában se rúgnak.
Afrikában régen volt az amerikai-szovjet rivalizálás.
Vagy a francia-angol.
Így van, ezek most már kis eltörpülő nemzetek, ez a két óriáshoz képest. És így módon az onnan irányuló bevándorlás az rengeteg.
Mindjárt Cserháti Ferenc püspököt kérdezünk Münchenből, de ha már említette ezt a vákumot és az oda betóduló indiai-kínai kereskedőket, üzletembereket, köztük is vannak muzulmánok természetesen. Hát ugye Kínában az ujgur nemzetség, melynek tagjai a magyarokat szegről végről rokonoknak tartják. Legalábbis Pekingben, amikor találkoztam egy ujgur kereskedővel, és mondtam, hogy magyar vagyok, akkor vállom veregetett, és mondta kínaiul, hogy mi testvérek vagyunk. Szóval toleranciát említett Madagaszkáron, hogy mennyire erős. Ha Indiából érkezik Madagaszkára, vagy akár Afrikába egy muzulmán ember, könnyen megtalálja a helyét?
A válaszuk külön, hogy indiai muzulmán, vagy nem indiai muzulmán. Tehát én úgy vettem észre, Afrikában ez a vallási kérdés, hogy ki muzulmán, ki keresztény, ezt mi a fehér világ fújjuk fel. Valahol én már nagyon régen afrikai vagyok. Ott senkit nem érdekel, hogy én muzulmán vagyok, vagy se, csak az érdekel mindenkit, hogy van Istenem. Hogy tartozom-e valamilyen spirituális világhoz, vagy sem.
Cserháti Ferenc püspök.
Például itt említette, hogy nagyon sokan bevándorolnak. Vancouverbe például a Csendes-óceán partján 2-3 évvel ezelőtt a püspök elmondta nekem, hogy az utolsó 10 évben megduplázódott az egyházmegyében a katolikusok száma. Miért? Azért, mert a Fülöp-szigetekről rengeteg bevándorló érkezett.
Hamarosan egyébként a Fülöp-szigetekre kapcsolunk, és ottani történeteket hallunk.
Visszatérek Vancouverre. Amikor ott voltam, és megtudták egyébként a magyar templomban, angolul misézik nekik a magyar pap, és megtudták, hogy püspökként oda látogattam, nem lehetett ellenállni, hogy ne celebráljak számukra is egy ünnepi misét, holott hangoztattam, hogy az én angolom meglehetősen
gyerek. De a filipinoknak, a fülöp-szigeti embereknek?
Igen, és ők a saját nyelvükön énekeltek, gyönyörűen megszervezték az énekeket, ugyanezt teszik, amikor az ottani magyar pap a magyar templomban misézik nekik, mert nincs saját templomok, és ez is egy szükséghelyzet. Az a benyomásom, hogy a magyarok után ők fogják ezt a templomot továbbvinni, hiszen ugyanabban az egyházmegyékbe tartoznak.
Viszont a másik, az indiai muzulmán társaság, Indiában a kasztrendszer annyira beleivódott a gondolkodásmódba, hogy még az iszlámba is átment. Tehát egy indiai muzulmán teljesen más, mint egy más muzulmán.
Miben látszik ez meg?
Felsőbbrendű. Ő egy olyan indiai iszlámot terjeszt, és olyan indiai iszlám centrumokba végzi ezt a tevékenységét, ahol más muszlim már nem olyan szinten áll, mint ő. És ez a térítési mozgalmuk működik, tehát Afrikában igen erős iszlamizáció indul India oldaláról, külön mecseteik vannak.
És oda ön bemehet?
Bemehetek, semmi gond nincs, ott is imádkozhatom, de azokban a mecsetekben a nemzeti nyelv, urdu vagy egyéb dominál, és az iszlámnak az a válfaja dominál, amit ők hirdetnek. Ezek a mecsetek nem úgy működnek, hogy most jótékonyság, humanitárius egyebek, mint ahogy egy mecsetnek működnie kellene, ott üzletember találkozók végül is.
Tehát egy klub,
egy private klub. Így van, és ebben a private klubban, hogyha véget ér a ige hirdetés, akkor utána azok maradnak, akik a klub tagjai, és megbeszélik az üzletet.
Megköszönik önnek, hogy eljött.
Megköszönik, és utána mehetek. De abban a klubban már éreztetik, hogy nem tartozom. Abban a klubban pedig a beugró a pénz.
Mondhatjuk azt, hogy az arab világ talán nem olyan egységes, mint a nyugati keresztény világ. Ezt már Cserháti Ferenc püspöktől kérdezem. Úgy, hogy ugye azt is tudjuk, hogy nagyon sok mexikói keresztény vándorol az Egyesült Államokba, sok 10 millió, megbecsülni sem tudjuk a számukat, akik azért, hát hogy mondjam, szóval nincsenek tártkarokkal várva az Egyesült Államokban.
Azt gondolom, hogy a keresztény világ se egységes, és a muzulmán világ éppen olyan heterogén összetett, mint amilyen a keresztények is.
Világszerte tehát 214 millióan költöztek el szülőföldjükről egy másik országba. A felmérést egy amerikai székhelyű intézet, a Pew Forum készítette. A szervezet vezető kutatóját, Phil Connellt, MDNS Tamás hívta föl.
A kutatásunk 2010-re vonatkozik, és most 2012 tavaszán adtuk ki. Azokat a bevándorlókat vettük górcső alá, akik átlépték egy ország határát, és 2010-ben már több mint egy éve egy másik országban tartózkodtak. Összesen 214 millió ilyen embert számoltunk meg szerte a világon. Ha vallás szempontból vizsgáljuk a bevándorló kérdését, amelyet még eddig rajtunk kívül senki sem csinált, akkor azt látjuk, hogy a bevándorlók 50%-a, azaz a fele keresztény, és csak 27%-uk muzulmán vallású. Mellettük csak a maradék 23% hindu, buddhista vagy ateista. Érdekes, hogy a világ népességének egyharmada keresztény, és ennek ellenére ennél sokkal nagyobb arányban jelennek meg a bevándorlók között. Ez a legnagyobb felfedezésünk. A keresztény bevándorlók tekintetében Mexikó toronymagasan vezet, 12 millió mexikóiról beszélünk, akik majdnem mind az Egyesült Államokba vándoroltak be. Aztán Egyesült Királyság, Fülöp-szigetek, Románia, Lengyelország és Németország, Olaszország, India a sorrend. Oroszország és Ukrajna azért van benne az élbolyban, mert sokan, például a volt Szovjetunióban, egyik napról a másikra arra ébredtek, hogy bevándorlóként kezelik őket. Ha megnézzük az Európai Uniót, azt látjuk, hogy a bevándorlók 56%-a keresztény vallású. Több mint 1 millióval több a keresztény bevándorló, mint a muszlim. 13, illetve 12 millió ez az arány. Az iszlám bevándorlók nagy része Palesztinát, Pakisztánt vagy Bangladest hagyja el, de India, Afganisztán vagy a hatodik helyzet Törökország, valamint Marokkó is nagy kivándorló országnak számít.
Pár ezer kilométerrel távolabb Kelet-Ázsiában folytatjuk. Fülöp-szigetekről, pontosabban Cebu-szigetéről Lányi Béla misszionárius beszél. A Verbita szerzetes a Szent Károly Egyetemen tanít építészetet. A stúdióban továbbra is vendégem Szerdahelyi Csongora, Ferences sajtóközpont vezetője. Valószínűleg a 106 millió szülőföldjétől távol más országban élő keresztény között sok millió Fülöp-szigetekről elszármazott ember lehet. Talán lehet, hogy a legnagyobb számban pusztán anyagi megfontolásból költöznek átmenetileg ideiglenesen, vagy akár végleg külföldre? Az köztudott a Fülöp-szigetekről, hogy többségében keresztények lakják, 83% a római katolikus, 9% a protestáns Fülöp-szigeteken. Mindössze 8% egyéb vallású van, 5% muzulmán.
A Fülöp-szigetekről nagyon sokan vándorolnak ki, munkát keresve. Ők sohasem azzal a céllal mennek, vagy nagyon ritkán, hogy ott maradjanak végleg, hanem pénzkereseti céllal. Én kérdeztem a hallgatókat itt az egyetemen, ahová gyakorlatilag a Cebúj elit iratja be a gyerekeit, hogy hánynak van külföldön dolgozó rokon, és majdnem mindenki, kétharmaduk felmutatott. 95 millió filipinóról tud a statisztika most, ennek 10%-a külföldön él. Nemzeti jövedelmének a negyedik legnagyobb forrása a külföldön dolgozó filipinok hazaküldött pénzösszegeiből származik. Én azt gondolom egyébként, hogy az ázsiai ember keresztény környezetben nagyon jó kiinduló pont a kivándorláshoz. Ha keresztény, akkor valamelyest nyitott más világok, más országoknak a kultúrájára. Az iskolában angol a hivatalos nyelv, tehát már az általános iskolától kezdve a filipinok megismerkednek a nyugati kultúra legfontosabb nyelvével.
És akár az általános iskolától kezdve készülnek arra, hogy 18-25 éves korukban külföldre mennek? Az egyetemen, ahol tanított, sok fiatal van, aki már első éves korában jelzi, hogy hát én bizony Amerikában szeretnék dolgozni, nem azért, mert annyira odavágyom, hanem azért, mert mondjuk a családomat szeretném támogatni.
Jellemző. De mi itt nem támogatjuk ezt, tehát ez egy katolikus egyetem, próbáljuk az embereket itt tartani, tehát nem szívesen beszélnek róla, mert tudják, hogy ha megemlítik, akkor mi próbáljuk őket lebeszélni. Van valami oka ennek? Például az egészségügyi karon itt az egyetemen 2007-ben még 15 tankör indult, most csak 2 tankör indul, mert a nyugati országokban, de Szaúd-Arábiában is csökkentették a filipino ápolók iránti igényt. Tehát törvényekkel korlátozzák a be, és 15 tankör helyett 2 tankör.
Hát kettő. Tulajdonképpen majdnem, hogy és megszűnt az a szakszint. Tehát akkor...
Így van, viszont egy másik érdekes dolog, az építészkaron, ahol én tanítok, újabb reményeket támasztott a kivándorlás lehetősége, ugyanis a építészek iránti igény eléggé nagy az Egyesült Államokban és más helyeken. Tehát sokan azok, akik ápolók lettek volna, azok most hozzánk iratkoznak be az építészkarra.
Hogy érik meg ezt a fiatalok egy lehetőségként? Vágynak külföldre?
Minden angolul van kiírva, az amerikai kultúrának a darabjai vannak itt, a tévén amerikai filmeket néznek az emberek, tehát a külföld iránti vágy valahogy benne van az emberekben. Ez egy ilyen álom, hogy kikerüljenek valahová. És hadd említsek meg egy másik dolgot is, amiről nem tudnak a magyar hallgatók. Ez az úgynevezett call center, a vállalati képviseleteknek a megjelenése. A call centerek tekintetében a Fülöp-szigetek világ első, tavaly előzte meg Indiát. Vannak olyan kivándorlók, akik sohasem hagyják el a Fülöp-szigeteket. Olyan személyek, túlnyomó részt angolul nagyon jól beszélő fiatalok, akik itt Cebúban dolgoznak, nagy épületek vannak a különböző amerikai vállalatoknak a képviseletei, és hogyha például valaki Amerikában meg szeretne tudni valamit egy utazási irodáról, vagy egy régiségboltból, akkor itt Cebúban lévő fiatal válaszol neki.
Az informatika adta lehetőség.
Így van. És ez egy rendkívül érdekes változat szintén, mert ezek nem hagyják el a Fülöp-szigeteket, viszont az életstílusuk teljesen más. Ezek az emberek éjszaka dolgoznak, nappal alszanak.
Tehát az időeltolódás miatt, amikor van, Amerikában nappal van, akkor kell nekik a Fülöp-szigetek éjszakában dolgozniuk.
A másik dolog az, hogy őket szinte azonnal elbocsátják, hogyha a hívó rájön arra, hogy nem Amerikából beszélnek vele. Most el kell képzelni egy olyan embert, aki soha nem volt Amerikában, mert nem teheti meg, viszont neki úgy kell beszélni, mintha igazi amerikai lenne. Olyan amerikai akcentussal, rendkívül jó nyelvtudással, körülmények ismereteivel. Például egy ismerős régiségboltot képviselt itt Cebúban. Soha nem látta a régiségboltot, de minden tárgyról megvan az információja. Látja az üzleti kamerákat, tehát az, hogy ki megy be a boltban, mi történik ott, hogy van, mint van. És akkor, hogyha telefonálnak az ügyfelek, hogy ezt a vázát, vagy ezt az ékszert sikerült-e már eladni, akkor ő még alkuthat is velük.
És mondjuk a viselkedésük is változik ezeknek a fiataloknak, hiszen úgy kell élni, mint egy amerikai.
Teljesen megváltozik, tudnélik. Nem lehet egy hangulatot fölkelteni az embernek magában. Nem tud az ember egyszerűen úgy tárgyalni másokkal, mintha amerikai lenne, hogyha nincs valami amerikai a magatartásában.
Végül is ez egy virtuális migráció, nem?
Így van. Ez egy nagyon érdekes és nyomasztó, illetve sajátos dolog, ottan amerikai ruhában járnak. Aztán ez egy olyan városrész Cebuban.
Mert hogy külön városrészük van.
Ez egy külön rész, igen. Nekem is, ha néha úgy eszembe jut, hogy megnézni egy kicsit itt Cebuból Amerikát vagy Európát, akkor elmegyek sétálni oda egy kicsit, mert ott a járdák, a fák, a paddok olyanok, mint hogyha Amerikában lennének. Ezt csak azért mondom, ez is egy nagy kihívás, ugyanis ezek a fiatalok, akik ott dolgoznak, elhatárolódnak a családjuktól, tulajdonképpen elvesztik a családnak az ösztöndőző erejét, ami filipinókat nagyon erősíti. És hát ez a probléma egyébként azokkal is, akik tényleg külföldön élnek, mert ők nem tudnak hazajönni, mert az is pénz, tehát őnek ott van a 6-7-8 gyereke, haza kell küldeni a pénzt. Az édesanyja van a gyerekekkel, de nagyon sokszor a nagymama, nagyon sok lefejezett család van. Ez egy ilyen helyen, ahol a filipino társadalom nem az embereknek a saját öntudatára épített, hanem arra, hogy családban vannak. Óriási probléma, mert az emberek nincsenek fölkészülve egy egyéni életre. Család volt minden, és a családfő nincs itt, illetve sokszor mind a két szülő kint van külföldön, csak küldik a pénzt. Szemináristáink vannak olyanok, hogy Koreában dolgozik mind a két szülő, és a gyerek kicsikorától fogva soha nem látta őket személyesen. Nagyon sok filipino dolgozik Olaszországban. Olaszországot nagyon szeretik, mert valahogy az olaszok vérmérséklete hasonlít.
Emlékszem egy plébániára Rómában, közel a pályaudvarhoz, ahol csütörtök délutánonként adtak egymásnak randevút a Rómában dolgozó filipinok, 90%-ban hölgyek, akik általában takarítónőnek, házvezetőnőnek jöttek dolgozni, egyszerűbb munkát végeztek, és hát ahogy valamikor a két világháború között vasárnap délután a ligetbe kimehettek a cselédlányok, és ott sétálgattak, és kokettáltak a bakákkal. Hát ehhez hasonló, nagyon összetartanak, és egymásnak komoly támaszai.
Általában a verbita szerzetesekre vannak bízva ezek a missziók, a Fülöp-szigetek kivándorlóknak a lelki gondozása. Nem csak azért, mert sok Fülöp-szigeteki van a verbiták között, hanem azért, mert a misszionárius a természeténél fogva vándorló meg tudja érteni ezeknek az embereknek a gondolkodását. Úgyhogy Rómában is a verbita generalátuson nagyon sokszor összegyűlnek a filipinok. Azt szokták mondani, hogy sok Fülöp-szigeteki embernek le kell győznie magát ahhoz, hogy közelebb kerüljön a helyi kultúrához, mert a gondolkodásmód olyan, hogy egy családot keresnek valahol, egy nagy családot. Tehát azok, akik odajöttek, filipinok ott dolgoznak abban a városban, azok valahogy együttműködnek, tehát egy nagy családot alkotnak.
A Horizont műsora a migrációról véget ért. Munkatársaim voltak Jávor Zoltán, Vízkeleti Gabi, Horváth Zsolt és Németh László. Jövő héten szombaton a 9 órai hírek után ismét várjuk Önöket. A műsorvezető Király István Dániel volt. Viszont hallásra!